műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A kutatás is sokat változott az elmúlt években a digitalizáció hatására. Bő másfél évtizeddel ezelőtt talán elképzelhetetlen volt, hogy egy tudományos munka megszülessen olyan formában, hogy valaki lényegében nem áll fel a számítógépe mögül. A helyel közzel is, de erre ma már van lehetőség, mert azzal szembesülünk, hogy teljes könyvtárak válnak elérhetővé a digitális térben, illetve számos korábbi kutatási eredmény, aktuális statisztika is elérhető online formában. Ezzel együtt viszont továbbra is érdemes szem előtt tartani a buktatókat is. Témánk kutatása a digitalizációban. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Lázár Beáta doktorandusz, a felvi.ro csapat tagja, a romániai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók alelnöke, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szia, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Szia, én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
A közelmúltban már ugye beszélgettünk a felvi.ro portálról, arra kérnélek, hogy dióhéjban összegezd, mit érdemes tudni erről a felületről.
A felvi.ro oldal az Országos Magyar Diákszövetség projektje, ami 4 éve született meg, aki még ismeri az Országos Magyar Diákszövetségnek a munkásságát, az esetleg hallott már az Egyetemi Kalauz nevű vaskos kiadványról, amely összegezte a romániai egyetemek összes szakkínálatát. A felvi.ro ezt digitalizálta, így a felvi.ro oldalon, akár egy Google Search-ként működő weboldalon, akár egy bármilyen online webshop-ként már látható és felépítési oldalként működik a felvi.ro, hiszen külön szűrők alapján, legyen az település, szaknyelve, vagy alapjáraton bármilyen szakirány, ami minket érdekel, lehet válogatni a Románia összes felsőoktatási intézményének kínálata közül, ami ugye jó, hiszen ezeknek a felsőoktatási intézményeknek a többsége csak román nyelven elérhető, viszont a felvi.ro oldalon az összes szak le van fordítva magyar nyelvre.
És hát, hogyha már lejártak a felvételik, de elkíséri a felvi.ro végig az egyetemi felsőoktatási évek alatt az adott hallgatót.
Így van, ahogy említed, maga a középiskolásoknak csak a fő menüpont szól, az egyetemek almenü. Ezen kívül viszont vannak a szolgáltatások, mint a karrier kereső oldalak, vagy a lakáskereső oldal, illetve az egyetem során is végig lehet használni a felvi.ro oldalt, hiszen van a kreditszámláló, vagy akár a részmunkaidős állásokat keresni is lehet a karrier oldal. Ezen kívül, hogyha még úgy döntünk, hogy mesterizni is szeretnénk az alapképzés után, akkor a mesteri szakkínálat is elérhető az oldalon.
A műsor folyamán még vissza fogunk térni a felvi.ro portálra, de most beszélgessünk általánosságban akkor a kutatásokról. Gyermekként te hogyan képzelted el ezt a területet, már ha elképzelted egyáltalán, mi volt a koncepció, prekoncepció?
Hát én most itt nagyon mosolygok a mikrofon mögött, én gyerekként egyáltalán nem képzeltem el, hogy a nevem mellett az lesz, hogy kutató, és még igazából most sem merem azt mondani, hogy kutató vagyok, kutatásvezető, azt talán merem állítani. Viszont, hogyha már azt nézzük, aki valaha leállamvizsgázott vagy ledisszertált, az már lehet azt mondani, hogy ő egy junior kutató, hiszen akármilyen kis számban vagy kisebb erőfeszítéssel egy kutatást mégis véghez vitt, és betartotta azokat a kutatásmódszertani alapokat, amit az egyetemen tanultak. De kérdésedre válaszolva, hát én soha nem hittem volna, hogy kutató leszek, vagy ezzel fogok foglalkozni, ezt igazából az élet hozta, és a kíváncsiság. Szerintem ahhoz, hogy valaki egy kutató legyen, nagyon nyitott kell legyen a világra, és nagyon kell érdekelje, hogy mi történik benne, és a felvezetőben említetted, hogy akár lehet egy kutatást úgy is véghez vinni, hogy a gép mögül csinálod, és igen, lehet, egyre több módszertan van erre, ezt desk research-nek nevezik, tehát az asztal mögötti kutatás, ami lehet például egy tartalomelemzés, vagy videóelemzés, vagy weboldalelemzés, tehát bármilyen, ami igazából fent van már az interneten, el lehet érni. De én azt azt mondom, hogy az igazi kutató az kimegy a világba, és az megtapasztalja, hogy mi van ott, és annak az összefüggéseit keresi.
De mégis hogyan változott akkor a kutatás, akár a te egyetemi éveitől a junior kutatótól számítva napjainkig, ugye volt közben egy koronavírus járvány is.
Igen, rengeteget változott, hogyha azt nézzük ezelőtt 5-10 évvel, inkább a 10-et mondanám, tehát eddig is voltak olyan felmérések, ami nagyban használta a digitalizáció előnyeit, viszont az eddigi akár humántudományok, vagy bármilyen más tudományok alapján nagyban függtünk az offline világtól. Tehát akár egy kérdőíves kutatás lekérdezése az papír alapú volt. Ez azt jelentette, hogy időben, energiában és pénzben sokkal többe került. Mondjuk most az anyagit azt próbáljuk inkább zárójelben rakni, mert úgy értem, hogy egy offline kutatást anyagilag az humán erőforrásban több költség, viszont egy online kutatást az meg a technika miatt költséges anyagilag, úgyhogy igazából anyagilag talán ugyanott van a két dolog, viszont az időt azt nagyon-nagyon lerövidíti, hiszen az adatok egyből be vannak vezetve egy olyan rendszerbe, amiből bármikor tudunk statisztikát varázsolni, és nem kell az adatokat bevezetni egy papír alapú kérdőívből akár. De ugyanígy van ez a többi tudomány ágban is, habár én reál kutatásokat nem végeztem, viszont ott is a technika és a műszereknek a fejlődése, illetve az, hogy akár kutatócsoportok a világ bármely pontján össze tudnak dolgozni, hiszen van az, amikor az egyik kutatónál megszületik az ötlet, de van az, hogy a másik kutató rendelkezik a csapattal, és lehet az, hogy a harmadik kutatócsoport meg rendelkezik a mérőeszközzel, és emiatt, hogy megszületett ez a globalizációnak nevezett jelenség, és az, hogy a világ bármely pontján lehet ugyanazt kutatni szimultán, ez nagyban hozzásegíti azt, hogy a tudomány minél gyorsabban fejlődjön, és minél hatékonyabban.
Akkor kijelenthető, hogy segített általánosságban nézve a digitalizáció és a globalizáció a kutatások eredményeiben, a gyorsabb feltárásban és a minőségibb munkában akár?
Trükkös a kérdés. A minőségi munkára nem tudom azt mondani, hogy biztos segített. Abban teljes mértékben egyetértek, hogy a kutatásoknak a felgyorsulásában segített, illetve az, hogy a tudományos munkák minél hamarabb eljussanak a világ bármely pontjára, és pont ez lenne a cél, akár itt egy kisebb erdély közegben is, hogy a mi munkáink azok nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Viszont egy romániai vagy egy kelet-európai kutatóközpontot vagy egy kutatócsoportot nem lehet összehasonlítani költségvetésileg és tudásbázisilag a nyugat-európai vagy az amerikaiakkal, hiszen ők mérföldekkel előttünk járnak. Viszont maga a tudás, ami van nálunk, ha nincsenek is meg azok az eszközök, az viszont nagyon erős, és megállja a nemzetközi porondon a helyszínt, úgyhogy szerintem minőségben fel tudunk zárkozni egy külföldi egyetemmel, viszont a kérdésedre válaszolva elmondanám, hogy minőségben nem feltétlenül okozott ez egy jó fajta előrelépést a digitalizáció, mert ugyanaz, hogy minél egyszerűbben és minél gyorsabban le tudunk folytatni egy kutatást, és alapjáraton a kutatói világban megjelent az a szemlélet, hogy publish or perish, tehát, hogy publikálj valamit, vagy eltűnsz, és ez a publikációs nyomás annyira felerősödött, és annyira követelik akár a szakmai előlépésben, hogy egyre inkább elkezdtek a kutatók részeredményeket publikálni, csak azért, hogy mennyiségben legyen több a cikkjük, ami azért nem jó, mert így azt az időt, ameddig egy kutató átolvassa, ugye, ahogy említettük a desk research, tehát a szakirodalmi áttekintést, az viszont csökkenti a gyorsaságot. Szóval vannak kontraproduktív dolgok is, tehát a mennyiség néha a minőség rovására megy. Azok a cikkek is nagyon jók, viszont ugye nem közölnek teljes eredményt, lehet, hogy el kell olvas 5 cikket ugyanattól a szerzőtől, hogy igazából egy válaszra kapj egy kérdést.
Vissza fogunk térni még az átolvasási időre, de hogyha már olvasás, akkor könyvtárak és a koronavírus járvány ideje alatt digitalizáltak rengeteg könyvtárat, ez mennyit segít a kutatóknak?
Ez szerintem nagyon-nagyon sokat segít, és én oktatóként is elmondhatom, hogy azért a diákjaim nem hiszem, hogy bejárnak a könyvtárba. Maximum azért, hogy ott tanuljanak, de hogy számukra a mostani fiataloknak és a leendőbeli junior kutatóknak az teljesen elképzelhetetlen, hogy akár Google Scholaron vagy ResearchGate-en vagy ezeken az aggregátor oldalakon, ahol elérhetőek a legújabb tanulmányok, vagy alapjáraton az egyetemek, amire előfizetnek ezekre a könyvtárakra, azt ne érjék el online. Ezzel nem azt mondom, hogy nem járnak még az emberek könyvtárba, mert igenis járnak, mert mindig teli van. Teli vannak szerencsére akár a kolozsvári, akár a magyarországi könyvtárak, vagy ahol én eddig jártam. Viszont amiatt, hogy egyre inkább felgyorsultak ezek a kutatások, és alapjáraton, hogyha most a fenntarthatóság jegyét is egy picit megnézzük, a könyvnyomtatás oktatás az elég költséges dolog. Így leginkább a legújabb tanulmányok azok teljes mértékben online vannak és digitalizálva vannak, és úgy elérhetőek.
Ugye ott vannak a könyvek a világhálón, de nem mehetünk el a már említett kérdőíves kutatások mellett sem. Mennyire könnyíti meg ez a kutatók munkáját, vagy gyorsítja fel? Ugye ott van a Google Forms, erre gondolok elsőként, összeállítjuk a kérdőívet, megosztjuk a Facebookon, megosztjuk itt-ott, és ülünk otthon, nem csinálunk semmit, idézőjelben mondom ezt, és jönnek a válaszok.
Igen, a Google Forms ez egy nagyon jó belépő szint, tehát hogy főleg az alapképzéses egyetemisták szempontjából, viszont a nagyobb online kutatások azt már mérföldekkel megszárnyalták azt, amit a Google Form tud nyújtani, és olyan technikai hardware-rel rendelkeznek mellette, hogy teljes statisztikákat tudnak már egyből generálni. Visszatérve arra a kérdésre, hogy ez mennyiben segített hozzá, hogyha megnézzük azt, hogy régebb egy kérdéves kutatást tényleg csak papír alapon tudtunk megvizsgálni, vagy telefonos, vagy e-mailes kiküldéssel, akkor ez nagyban segít. Viszont ami buktatója ennek, az a magas hiba határ. Tehát az, hogy ahogy te is említetted, akár egy sima Google Formba, hogyha kilőjük az éterbe, úgymond, nem annyira célzottan keressük meg az embereket ezekkel a kérdőívekkel, így nagyon nagy a meddőszórást, ezt így is lehetne nevezni, tehát hogy olyanok is kitöltik, akiknek az az adott kérdőív egyáltalán nem releváns. A papíralapú az azért volt nagyon jó, mert vissza tudta kérdezni. Tehát a papíralapú az megerősítette, hogyha nem postán volt kiküldve, az, hogy a kérdező biztostól tudott visszakérdezni. Tehát, hogyha valamit nem jól értett az az adott személy, akkor vissza tudott kérdezni, és biztosra a kérdésre adott választ, amire maga a kutató volt kíváncsi. Szóval ez az interakció így egy online térben nem tud létrejönni, viszont olyan szinten, hogy a bejövő adatok mennyisége nagyobb is tud lenni, mivel nem kell egyenként papíralapon lekérdezni az embereket, és az adatokat egyből lehet statisztikai formátumba letölteni, és egyből lehet azokkal gyors jelentést készíteni. Ilyen szempontból nagyon megkönnyítette a kutatóknak a dolgát.
Elképzelhető akkor napjainkban egy kérdőíves kutatás online eszközök nélkül, akár Google Forms, akár ennél a magasabb szintről beszélvén, vagy az online tér nélkül a kérdőíves kutatás már sci-fi?
Nem elképzelhetetlen, hiszen hogyha megnézzük, nemrég voltak ugye a választások, a közvéleménykutatásokat is általában ugyanúgy telefonon, élőben, tehát kérdező biztossal és online is elvégeztetik, és ezek a módszerek még nem haltak ki, úgymond. Szóval nem csak az online-ra van igény, hanem néha arra is van igény, hogy egy kérdező biztos elmenjen, kopogtasson, bekérdezzen, telefonon is felhívják az adott személyt, akár egy közvéleménykutatás kapcsán. Szóval ezek a dolgok inkább kiegészítik egymást, és nem feltétlenül csak az online lekérdezés az, ami hatásos. És valljuk be, hogy a direkt megkeresés, akár egy közvéleménykutatásnál nagyon fontos, hogy a szociodemográfiai adatok, értem ez alatt, az állandó lakhelyet, a végzettséget, a korosztályt és a családi állapotot, és így tovább, foglalkozás, jövedelem, még rengeteg más szociodemográfiai adat van, hogy ezek minél inkább reprezentálják a jelenlegi lakosságot, ezért nagyon fontos a direkt felkeresés. Ahogy említetted te is, hogy akár egy Google Form, vagy bármilyen más Lime Service, SurveyMonkey, bármilyen más online platform, hogyha azt kilőjük az éterben, annak sokkal nagyobb az a lehetősége, hogy olyanok töltik ki, akik számukra nem relevánsak, tehát igazából lehet, hogy gyorsítja az online az adatgyűjtést, viszont az adattisztítás az hosszabb folyamat lesz.
És ezt gondolom csak manuálisan lehet elvégezni, legalábbis jelen állás szerint.
A legtöbb rendszer most nagyon tud segíteni abban, hogy az adattisztítás minél gördülékenyebben menjen, viszont egy alapos kutató azért nem bízza magát teljes mértékben csak a szoftverre, és az adattisztítás után még igen manuálisan néha át kell nézni az olyan adatokat, amik esetleg kiugróak, vagy nem találnak azokkal a paraméterekkel, amik kellett volna jöjjön. Úgyhogy igen, csak van egy olyan része, hogy akármennyire is fejlődik a mesterséges intelligencia, mert ezek is kicsit hasonló módon működnek, vagy a tudomány és a technika és a digitalizáció. Úgyis az emberi szem szükséges azon, hogy ellenőrizze a munkát.
Milyen más kutatási eszközök vannak a kérdőíves felületeken kívül, amik segítenek a kutatóknak az online térben? Mire érdemes még rákeresnie annak, aki kutatásra adja a fejét?
Nem csak az online térben, hanem a digitalizáció rengeteg mindenben hozzásegített. Én ugye kommunikációtudományok területéről tudok mesélni, úgyhogy úgyhogy igazából a reál tudományokat nem tudom teljes mértékben képviselni. A reál tudományoknál inkább azt tudom elmondani, hogy ott ugye leginkább kutatócsoportokba dolgoznak, mivel nagyobb volumenű és nagyobb statisztikai adatokon, így nekik abban segít az egész digitalizáció, hogy a világ bármely pontjáról tudjanak együtt dolgozni emberekkel. Nálunk, hogyha megvizsgáljuk, akkor az egyik kedvenc ilyen új, már annyira nem új, mert már használják jó pár éve, viszont például a szemkamerás vizsgálatok, akár egy reklám esetében, vagy egy kis videóklip esetében, hogy a szem az mire kíváncsi, és tudják azt vizsgálni, hogy egy adott képen, vagy egy adott weboldalon a design elemeknél mennyit ül, vagy mennyit pihen meg, úgymond a szemünk, mire megy először oda a tekintetünk. Tehát vannak ilyen technikai dolgok már, ami nagyban-nagyban segítik azt, hogy akár egy reklámszakember jól végezze a munkáját. Ezen kívül, mint említette te is a desk research-et, itt nagyon sok esetben a médiakutatók, vagy alapjáraton a kommunikációs tudományterületen dolgozó emberek rengeteg tartalomelemzéssel foglalkoznak, és még régebb talán azt hiszik az emberek, hogy akár egy kommentmezőt, egy hozzászólásmezőt, vagy akár egy fórumon lévő kontextus elemzést régen manuálisan olvastunk el akár, hogy megtudjuk, hogy például mi a vélemény egy adott ügyről. Ezt most már teljes mértékben tudtuk digitalizálni, és kulcsszavak mentén lehet szűrni, meg tudjuk nézni, hogy melyik szavak milyen kontextusban helyezkednek el. Van egy icipici hátrány, hogy a legtöbb ilyen szoftver az csak az angol nyelvre tud jól működni. Van olyan is, ami már tartalomelemzésben a magyar nyelvet is felismeri, viszont ez még mindig egy picit hátrány. Szóval azok a kutatók, akik Erdély vagy Magyarország specifikus témában akár egy tartalmat elemeznek, értem itt ez alatt bármilyen weboldal elemzést, bármilyen sajtó elemzést, hogyha egy témában szeretnénk valamit megtudni, akkor ott még mindig nagy számban a annuális vizsgálatok szoktak leginkább megtörténni, mivel, amint említettem, ezek a kulcsszókeresők és a tartalomelemző szoftverek, azok angolul nagyon-nagyon jól működnek, és rengeteg időt megspórolnak nekünk, viszont a magyar nyelvterületen ez még nincsen kész teljes mértékben.
Még, de nagy valószínűséggel a mesterséges intelligencia fejlődése ezt is el fogja hozni, de ígértem a műsor elején, hogy beszélni fogunk még a felvi.ro-ról, hiszen ezen a portálon is végeztek kutatásokat. Ugye volt egy felmérés 2020-ban, amelyből az derült ki, hogy a magyar középiskolások többsége itthon szeretne maradni, illetve most is zajlik egy kutatás, amelyben azt vizsgáljátok, hogy milyen felvételizők azok, akik nemrég végezték el a középiskolát, vagy éppen egyetemet váltanak. Az említett két kutatás pedig online történik. Hatékonyabb ez, mint hogyha elmentetek volna a középiskolába, vagy valamelyik partnerszervezet elment volna a középiskolába, és ott kitöltette volna a kérdőívet a diákokkal?
A hatékonyság az kettős értelmezést is kaphat. Hatékonyabb lett volna, hogyha a papíralapon töltjük ki azt, hogy például sokkal személyesebb kontaktust tudtunk volna kialakítani, és meg tudtunk volna kérdezni esetleg még plusz kérdéseket, el tudtunk volna beszélgetni. Viszont időben ez egy több mint egy éves folyamat lett volna, hogy mindegyik Romániában, mindegyik olyan középiskolába eljussunk, ahol vannak magyar tanulók, hogy tudjuk ezt a kutatást reprezentatívan, meg jól lefedetten egész Románia szerte elvégezni. Olyan szinten viszont hatékonyabb volt az online kutatás, hogy sokkal gyorsabban, egyszerűbben el tudott jutni a diákokhoz, meg akár a szórványtelepüléseken is, illetve azt se felejtsük el, hogy ezek a kérdőívek, mivel hogy online vannak, és a mi célcsoportunk is inkább a telefonját nyomkodja, helyett, hogy akár leüljön egy kérdező, biztossá is 20 percet szálljon arra, hogy kitöltse. Valószínűleg ez így könnyebb volt behúzni több embert, hogy töltse ki ezt a kérdőívet, és már említettük itt a kérdőív formákat, hát igen, 2020-ban még mi is ilyen, és hát inkább magam nevében beszélek, mert azt a kutatást is én vezettem. Ez egy Google formos kutatás volt, amivel utána aztán az adatfeldolgozással eléggé meg is szenvedtünk, míg átraktunk mindent SPSS-be, az egy statisztikai oldal, vagy egy szoftver, úgyhogy ebből a nem csak a hibából tanulva, de alapjáraton fejlődött az egész csapat is, és a kutatói csapatunk is, már egy teljesen más platformon, a Lime Survey-n készítjük el, aminek például a háttér oldala nekem már skifi, szóval olyan dolgokat tudunk egyből kigenerálni, ami nagyban hozzásegíti azt, hogy az adat tisztítás és az adatfeldolgozás az gördülékenyebben menjen.
de egy ilyen csak középiskolásokat megszólító kutatás esetében hogyan lehet kiszűrni a nem helyes válaszokat, és itt most arra gondolok, hogy valaki kitölti, aki már rég elvégezte a középiskolát. Tehát teszem azt, felmegyek én a felvi.ro-ra, és akkor beírom, hogy igen, 11-es vagyok ebben a középiskolában, és akkor ott valamiket válaszolgatok. Tehát hogyan történik a tisztítás, amit már említettél?
Igen, megvan általában, hogy milyen hibahatárral dolgozik egy online kérdőív. Tehát ugye nem lehet annyira pontos, mint hogy tud te azt magadtól, hogy elmentél 1000 diákhoz, és személyesen őt lekérdezted. Itt sokkal nagyobb a hiba határnak a lehetősége. Viszont azt is hozzátenném, hogy alapjáraton nem csak a korosztályban, vagy a szociodemográfia adatban lehetnek hiba határok, hanem ez egy pszichológiai tényező, hogy az ember, amikor kitölt egy kérdőívet, akkor minél jobb színben szeretné magát feltüntetni, és általában egy kérdésre azt a választ adják, amit szeretne, hogy úgy legyen. Akár hogyha bevalljuk magunknak, és emlékszünk még akár egy ilyen személyiségtesztre, akkor a kínos kérdésekre inkább azt válaszoltuk, amit szeretnénk, hogy úgy legyen. Tehát például, amikor megkérdezi akár egy személyiségteszt, hogy te szeretsz takarítani egy buli után, és lehet azt válaszolod, hogy igen, de közben amúgy nem, csak ezt szeretnéd elhitetni magadról. Ugyanígy van bármilyen más kérdőiben, hogy egy picit-picit az ember hazudik magának is. Tehát ez nem a kérdező biztossal szemben, vagy a kérdőivel szemben egy igazság elferdítés, hanem alapjáraton így működik az ember, hogy egy picit mindig jobbat szeretne a valóságnál egy ilyen kérdői vagy bármilyen lekérdezés során nyújtani.
És hogyha összegezni kellene az online kutatás pozitívumait, akkor melyek lennének ezek? Elmondható immáron az, hogy lényegében nem feltétlenül szükséges ugye elmenni a könyvtárakba, vagy nagyvárosokba ahhoz, hogy egy színvonalas kutatást tudjunk összeállítani.
Itt kezdeném egyből egy újabb dologgal, mert hiszen azt már részleteztük, hogy az adatbegyűjtés, az adattisztítás és az adatfeldolgozás az mennyivel gyorsabb és hatékonyabb, és ugyanúgy, ahogy a tömegmédiumok egyre több emberhez tudtak elérni, mint régebb egytől egynek történő kommunikáció átadás. Ez a one-to-one és one-to-many, ugyanúgy a tömegkommunikációban, ahogy ez egy robbanásszerűen elterjedt a tévé vagy a rádió, ugyanígy az online kérdőívek is nagyon gyorsan el tudnak érni nagyon nagy célközönségeket. Ezt kiegészíteném egy teljesen új szemléletmóddal, az meg a gamification, vagyis az, hogy ezek a kérdőívek egyre inkább játékosabbak. Szóval nem csak más területen lévő szolgáltatások kezdtek el szórakoztatóak lenni, mert hogyha megnézzük már a televízió, a rádió, minden egyéb médium azt szeretné, hogy a figyelmet úgy tartsa fent, hogy valamilyen szinten bevonja a közönséget, valamilyen szinten játékossá teszi, ugyanígy vannak ezek a kérdőívekkel is. Tehát, hogy amikor az ember arra gondol, hogy jaj, ki kell töltsön még egy kérdőívet, akkor így néha így már feláll a szőr a háten, és azt mondja, hát nekem ez nincs türelmem. Viszont, hogyha érdekesen van felépítve, akár van egy jutalom is a végén, akkor egyre nagyobb a motiváció arra, hogy kitöltsd. És nekem is ez volt a célom, amikor ezt így megalkottuk, és a csapattal együtt átbeszéltük, és ezért is lett az az ötlet, hogy egész személyiségtípusokra legyen felbontva. Mert hogyha az lett volna a címe, tehát jelen pillanatban ugye milyen felvételiző típus vagy ez a címe a kutatásnak, de hogyha az lett volna a címe, hogy a felsőoktatási intézmények potenciális fogyasztójának 12 dimenzión keresztül történő felmérése, akkor nem hiszem, hogy annyian kitöltötték volna.
Lehet, hogy megijedtek volna már a címtől is, de ugye az előbb szándékosan fogalmaztam úgy, hogy összegezzük a pozitívumokat, mert véleményem szerint van bőven negatívum, és ezekről is beszélni kell. Ugye az interneten rengeteg álhír, deepfake tartalom jöhet szembe. Hogyan lehet ezeket kiszűrni, hogy ne okozzanak problémát, vagy mekkora problémákat okozhatnak, hogyha mégis bekerülnek, mégis átmennek azon a bizonyos szűrőn.
Igen, ahogy említetted, tényleg sok veszély van, és akár egy kérdőívben is megtörténhet, hogy akár botok töltik ki emberek helyett. Szerencsére még ezek a kutatások, amikben én benne vagyok, ilyesmit nem feltételeznek, vagyis nincs ekkora kitetettsége, de rengetegszer lehet az, hogy akár az adatok elferdítésében, akár botok, vagy bármilyen más tényezők be tudnak kavarni. Úgyhogy van sok veszély, és a buktatók még azt is meg lehet említeni, hogy nem mindig azt a közönséget, célközönséget éri el egy online felmérés, akit mi szeretnénk, vagy nem úgy, ahogy mi szeretnénk, és ezért is tartom én fontosnak azt, hogy nem kell mindent elvetni, ami nem online, vagy ami nem digitális, hiszen a kérdező biztosoknak is megvan a helye és a szerepe, a személyes, telefonos, vagy akár élő face-to-face beszélgetéseknek is megvan a helye és a szerepe a kutatói világban, és ezeket nem szabad elhanyagolni, nem szabad úgy érezni, hogy ennek már úgymond lejárt az ideje, hanem ezeket kéz a kézbe közben kell a digitális világgal együtt fejleszteni és használni.
És mire figyeljenek oda a gyanútlan kitöltői egy-egy kérdőívnek, ami mondjuk szembe jön a közösségi médián, hiszen lehetett hallani olyanokat, hogy itt-ott, és most szélsőséges példát mondok, de sajnos sokan bedőltek ennek is, bankkártya adatokat kértek el, és kitöltötték az emberek, aztán jött a kellemetlen meglepetés, hogy a bankszámlájukat leürítették.
Igen, a legfontosabb, amit például akár mi kommunikáció szakon is tanítunk, az az, hogy amikor megvizsgálunk akár egy hírnek az igazság tartalmát, akkor először azt kell megnézni, hogy milyen oldalon jelenik ez meg. Hogyha egyáltalán nem húra, róra, komra végződő oldal, illetve nagyon gyanús maga az oldalnak az elnevezése, maga a leírás is olyan becsapós, hogy egyszerűen úgy tűnik, hogy mintha teljes mértékben igaz lenne, akkor nagyon fontos az, hogy mindig akár egy hírt, vagy akár egy ilyen nézzünk meg egyből egy másik oldalon. Próbáljuk meg beírni a Google-be ennek a platformnak a nevét, nézzük meg, hogy ez egy létező platforme. Szóval a híreknél is azt szoktuk mondani, hogy több forrásból próbáljuk megnézni annak a hírnek a hitelességét. Ugyanígy működik egy bármilyen kérdőívnél is. Mit te említettél, ezek a bankkártyás adatok legtöbbször nyereményjátékoknál vannak, vagy egy olyan üzenetet kapunk, ami nagyon hihetőnek tűnik, viszont fontos, hogy ezekre egyből ne reagáljunk, hanem nézzük meg először, hogy más kapott-e ilyent, akár a környezetünkben volt-e ilyen dolog. Olvassuk végig a leírást, tehát rá lehet kattintani dolgokra, ami nem annyira shady, hogy így mondjam, tehát nem annyira gyanús. Meg lehet nézni, hogy mit akar tőlünk az az oldal, viszont az, hogy további lépéseket hajtsunk végre, vagy akár személyes adatokat adjunk ki, ahhoz nagyon-nagyon meg kell győződni, hogy az az adott platform, vagy az az adott szervezet, vagy weboldal mit akar tőlünk, és mennyire megbízható.
Lázár Beáta doktorandusszal, a felvi.ro csapattagjával, a romániai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók alelnökével beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a kutatás és annak a digitalizációja. És szó volt itt már pozitív oldalról, szó volt itt negatív oldalról, de nem mehetünk el a mesterséges intelligencia mellett sem, hiszen bizonyos esetekben ez a technológia is segítséget tud nyújtani a kutatásokban. Azonban arra is van példa, hogy az AI álmodik, vagyis lehivatkoz olyan szakirodalmat, amely nem is létezik, kitalált szerző, kitalált könyv. Merje egy kutató, vagy egyáltalán szabad neki használnia a mesterséges intelligenciát?
A mesterséges intelligencia használatáról mindig az jut eszembe, hogy bármilyen paradigmaváltás a történelmünkben, vagy bármilyen új korszerű dolog rémisztő volt. Hogyha belegondolunk, nem is olyan rég jött ki az Oppenheimer film, az atombomba, hogyha ennek a technológiáját nézzük, akkor rengeteg dologra, amúgy hasznos dologra fel lehetett volna használni, és ugyanígy van az egész hadipar is, hogyha lehet egy ilyen nagyon szélsőséges példával élni. A hadiparnak akár a fejlődése nagyon sok új dolgot hozott, és nagyon sok fejlődést hozott a tudományban. Itt a legfontosabb az az, hogy kinek a kezében vannak ezek a dolgok, és hogy mire használja. A mesterséges intelligencia is hasonló, hiszen ha úgy tekintünk rá, mint egy segédeszközre, ahogy például amikor a Gutenberg időszakban a nyomda jött, vagy amikor az internet időszakában a web 2.0 vagy így tovább érkezett, akkor ezekre mind egy fenyeget tényezőként nézett az akkori kor és az akkori társadalom, viszont ugyanúgy a mesterséges intelligenciát megelőzte egy csomó sci-fi film, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkahelyünket, vagy a mesterséges intelligencia majd ellenünk kezd lázadni, és ezért hallottam olyan vicceket is, hogy valaki a ChatGPT-vel nagyon kedvesen beszél, hogy amikor majd átveszi a világuralmat, akkor őt megkegyelmezze. Hát mindenkit megnyugtatok, a mesterséges intelligenciát is az emberek hozták létre, hogy ugyaneddig mindent a nyomda, az internetet, az űrkutatást és minden egyebet az emberek hoztak létre, és az emberek kezében van ennek a fejlődése és ennek a használata is. Az, hogy az elmúlt években egyre inkább elérhetőbbé vált, ugyanúgy, ahogy régebb kiváltság volt az, hogy valakinek nyomdája volt, vagy valaki tudott sokszorosítani anyagokat, most az is kiváltság szintjéről egy picit lecsúszott arra, hogy bárki el tudja érni akár a ChatGPT-t, ami ugye leghíresebb és a legelterjedtebb mesterséges intelligenciával működő platform, és ez azért lett olyan népszerű, mert ezelőtt is voltak rengeteg olyan platformok, amelyik mesterséges intelligenciát alkalmazott, viszont ez volt az első, ami olyan felhasználóbarát és olyan interakciót vált ki az emberekből, hogy bárki meg tudja érteni, függetlenül az edukációs szintjétől, vagy bármi egyébtől, és ezért kezdett el elterjedni robbanásszerűen, például a mesterséges intelligencia használata, de mondom, itt is az a kulcs, hogy ki, mire és hogyan használ. használjon.
Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy kinek a kezében van, és nekem eszembe jutott a W. Szabó Péter mesterséges intelligencia kutatónak az egyik nyilatkozata, amit itt ebben a műsorban adott, mégpedig, hogy megkérték a mesterséges intelligenciát, most nem tudom, hogy a ChatGPT-t vagy valami mást, hogy állítson össze halálos víruskombinációkat, vagy halálos anyagokat, és ott hagyták, majd visszamentek egy pár óra múlva, és több ezer született ebből. Na most nem mindegy, hogy ezt egy kutató vagy egy terrorista kéri az AI-tól.
Azt tudnám említeni, amit eddig is említettem a kutatásokkal kapcsolatban, hogy igazából ez lerövidíti a kutató időt, a mesterséges intelligencia, hiszen hogyha valaki valamit nagyon szeretne és nagyon keresne, akár legyen az egy rossz dolog, vagy egy jó dolog, akkor úgyis megtalálja a választ rá. A kérdés az, hogy mennyi időbe telik. Tehát lehet, hogy egy nagyon mesteri tervet eddig évekig valaki ötletelt, és aztán most a mesterséges intelligencia segít neki abban, hogy pár perc alatt összerakja. Ahogy te is említetted az előbb, hogy egy-két órára ott hagyod a mesterséges intelligenciát gondolkozni, ez azért van, mert nem tudom most, hogy melyik évekig, de azt hiszem 2020-21-22-es évekig az internet összes bugyraiban fellelhető dolgot bevezettek a ChatGPT-be, és abból táplálkozik. Itt nagyon sok cikket lehetett olvasni arról, hogy a ChatGPT-vel ugye lehet beszélgetni is, és mivel mondom, az internet bugyraiból is táplálkozik, ezért visszatükröződik egy elég görbe tükör a társadalmunkra, hogy akár néha megjelenik diszkrimináció vagy rasszizmus a válaszaiban, hiszen egy csomó olyan gyűlöletkeltő hozzászólásból vagy fórumbeszélgetésből tud adatot levonni, ami nem feltétlenül politically correct, tehát politikailag helyén való, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy mennyire tud görbetükröt mutatni nekünk így a társadalomnak, és nagyon jó, hogy megemlítetted V. Szabó Pétert, hiszen ha jól emlékszem, akkor az ő nevéhez fűződik a tenger AI, és ezt azért is említeném meg így különösebben, de aki hallgassa a műsort, az már biztos hallott róla, hogy ez egy erdélyi kezdeményezés, és szerintem ez egy nagyon menő dolog, hogy egy egész AI fűződik egy erdélyi kutató nevéhez, és merem azt mondani, hogy ezeket bátran használjuk, hiszen így tud fejlődni a mi kis erdélyi kutatói bázisunk is, hogy ezeket a dolgokat használjuk mi.
Szintén maradva a mesterséges intelligenciánál, de most a pozitív oldalról beszélgettünk a műsor elején arról, hogy cikkeket átolvasni. Hogyan tud ebben segíteni a mesterséges intelligencia, hiszen képes egy tartalmat összeállítani, szabad élni ezzel a lehetőséggel, mint kutató?
Természetesen, csak nagyon figyelmesen kell ezzel is élni. Pont nem olyan rég áprilisban volt egy előadásunk, ahol a Rodosz elnöke, Rusz Szidónia szociológus mesélt a digitalizáció új trendjeiről a kutatásban, és egy workshop volt, aminek pont az volt a célja, hogy olyan platformokat mutatott be, mint a Research Rabbit, aminek az a célja, hogy ha van egy adott kutatás, egy tanulmány, ami téged érdekel, és ez egy nagyon jó kiinduláspont, akkor, hogyha azt beírod, az összes hasonló tematikájú kutatást összeszedi neked a világhálón. Szóval nagyon-nagyon leegyszerűsíti a keresést. Persze mondhatnánk azt is, hogy ezt már a Google Scholar is valamilyen szinten meg tudta tenni, hiszen aki ismeri, a Google-nek van a tudományos verziója, a Google Scholar, ahol ugyanúgy, ahogy egy Google kereséssel beírunk bármilyen keresőszót, itt is beírunk egy kereső szót vagy szavakat, akár fogalompárosításokat, és kihoz olyan tanulmányokat, tudományos publikációkat, ami ebben a témában született. A mesterséges intelligencia egyes platformjai, akár a Research Rabbit, amit említettem, még abban segít, hogy ezeket, hogyha már kutatókról beszélünk, és itthoni kutatókról, akkor meg kell említeni Barabási Albert Lászlót, hálózatkutatót. Például ez a Research Rabbit egy olyan hálózatot tud nekünk felépíteni, hogy meg tudjuk nézni, hogy melyik publikáció mennyire kapcsolódik a mi adott témánkhoz. Úgyhogy ilyen szempontból még vizuálisan is jól néz ki az egész dolog, és nagyon segíti abban a kutatót, hogy minél több és hasznosabb információt megkapjon. Természetesen egyik oldal sem működik olyan tökéletesen, ezért, ahogy eddig is említettem, a kutatónak az etikai, meg az erkölcsi normáit figyelembe véve úgy se tudja egy kutató sem megúszni, aki nagyon felelősségteljesen végzi a munkáját, azt, hogy ő utána átnézze azt, amit a mesterséges intelligencia ajánlott neki. Viszont itt megemlíteném, ahogy te is mondtad a felvezetőbe, hogy például egy ChatGPT GPT-t azt nem ajánlok arra, hogy szakirodalmat keressünk, mert tényleg az halucinál. Tehát a mesterséges intelligencia, főleg azok, amik nem akár tudományos platformok, tehát nem az, ami kimondottan tudományos mesterséges intelligenciás platform, hanem egy sima ChatGPT, az behalucinál olyan könyveket, olyan publikációkat, amik meg se jelentek, csak egyszerűen az internetes forrásokból összerak olyasmit, amire neked szükséged van.
Ugye a műsor végéhez közeledve, akkor mit tegyünk annak érdekében, mindent egy kalap alá véve, hogy biztonságosan tudjunk kutatni az online tér és a digitalizáció használata mellett.
Ugyanúgy, ahogy a digitalizáció előtt is, hogyha a faluban hallottunk egy pletykát, akkor mielőtt egyből továbbadtuk volna, az első lépés inkább az legyen, hogy megkérdezzük a harmadik szomszédot is, hogy ő is ugyanezt hallotta. Ugyanígy van ez a mesterséges intelligenciával is, hogyha valamit hallunk, olvasunk, látunk, valamilyen eredmény kijött, akkor nagyon fontos, hogy 2-3 forrásból még legalább ugyanezt tudjuk igazolni. Mi történik akkor, hogyha ezt nem tudjuk igazolni, akkor elkezdünk gondolkozni, hogy ennek van-e valóság alapja. És amennyiben arra következtetésre jutunk, hogy nincs, akkor egyértelműen azt az adott forrást ne használjuk fel, mert az valószínűleg nem létezik. Úgyhogy összegezve azt tudnám elmondani a mesterséges intelligenciáról, hogy egy borzasztóan jó eszköz, ami nagyon sokat segít abban, hogy bármilyen, nem csak a kutatói munkát, de hogy bármilyen más adminisztratív munkát is akár le tudjon nekünk csökkenteni. Gondoljunk csak bele abba, hogy hány e-mailt kell írjunk naponta különböző embereknek, különböző helyekre, és most már az e-mail megírásában is tud segíteni ChatGPT, vagy bármilyen beszéd megírásában, beírjuk az adatokat, és kihozza nekünk az adott formát. Viszont itt is arra, hogy mi legyünk hitelesek, és legyünk őszinték, és legyünk eredetiek, én azt javaslom, hogy nagyon jó mankó. Tekintsünk arra, hogy ez egy mankó nekünk, ami segít minket a tudományos életben, vagy akár bármilyen munkahelyi világban járni és előre haladni, de azt, hogy mi mint személyek, és mi mint egyéniségek mik vagyunk, azt sohasem felejtsük ki a munkánkból.
És a digitalizáció többi része, tehát nem csak a mesterséges intelligencia, hanem gondolok itt akár egy Excelre, a már sokat emlegetett Google Formsra, és még lehetne sorolni, hogy ezek mennyire segítenek mindent egy kalap alá véve, vagy mennyire kell félni tőlük akár, miért ne?
Szerintem félni ezektől már egyáltalán nem szükséges. Itt inkább azok az esély egyenlőtlenségek jelennek meg, hogy ki tudja ezeket a platformokat használni, és ki nem. Mert egy ChatGPT-be bárki be tud írni bármilyen elszállt dolgot, vagy bármilyen egyszerű kérdést, viszont egy általad említett platformot, egy Excel-t, egy SPSS-t, ami egy statisztikai oldal, vagy egy olyan komplex oldalt, ami igazából azért van, hogy leegyszerűsítse neked az adatokat, vagy a kéréseket, annak a használatát meg kell tanulni. És van, aki tudja használni, és van, aki nem. És őszintén megmondom, hogy vannak oldalak, amik ezen nem is érzek semmilyen szégyenivalót, teljes mértékben meghaladják az én kapacitásomat. Főleg azért is, mert én minél inkább óckodok a nagyon komplex technikai megvalósításoktól, és nem azért, mert nem akarok haladni a korral, hanem azért, mert úgy érzem, hogy fontosabb nekem az, hogy kreatív legyek, és a saját ötleteimet megvalósítsam, mint az, hogy elveszek az adattengerbe. Úgyhogy szerencsére nagyon jó kutatói csapat áll a hátam mögött, mert vannak olyan emberek, akik meg ezt szeretik. Tehát, hogy adatok, mit lehet azzal kihozni, hogyan lehet ezeket feldolgozni, én meg inkább az vagyok, hogy minél több új ötletet hozzak be, minél kreatívabb legyen egy kutatás, és minél inkább be tudjuk vonni közönséget. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha valakinek nincs is ilyen affinitása, mint akár nekem, az ilyen technikai platformokban elveszni, az kerítsen olyan munkatársakat és olyan kutatótársakat, akik viszont ezért élnek és halnak.
Összegezzünk akkor, hogyan látod a kutatás jövőjét? Erősödni fog az online tér szerepe, vagy elképzelhető, hogy megfordul ez a tendencia, és mindezek fényében mi lesz akkor a hagyományos kutatás helyszínek, könyvtárak, levéltárak, tudományos intézmények sorsa? Képesek lesznek fent maradni az erősen digitalizált környezetben?
Szerintem a jövőben a digitalizáció és az online tér az megkerülhetetlen lesz, viszont válaszolva arra a kérdésedre, hogy ezek az offline platformok, mint a levéltár és a könyvtár veszélyben vannak-e, szerintem nincsenek. Azért is, mert egyre inkább a mai online világban, és az előbb is említettem azt, hogy elmagányosodik alapjáraton a társadalmunk, amiatt, hogy igazából már minden két kattintásra van a szórakozás, a kapcsolatfenntartás és egyéb dolgok, minden pár kattintásra van, emiatt sokkal sokkal inkább felerősödik az, hogy ki tudunk menni, személyesen tudunk találkozni az ismerősökkel. Gondoljunk csak arra, hogy mennyivel jobban esik egy kézzel írt levél a mai napokban, mint egy e-mail. Teljesen más érzéseket vált ki az emberből, és az, hogyha valamit meg tud fogni, meg tud tapintani, tehát alapjáton az érzékszervi kommunikáció a mai világban sokkal inkább felerősödött, és nagyobb értéket társítunk hozzá. Ezért van az, hogyha megfigyeljük, hogy egyre inkább az online szolgáltatások is kiegészülnek olyan dolgokkal, hogyha például valamit rendelünk online, akkor egyre inkább fontosabb, hogy milyen a csomagolása, vagy már elkezdték azt is, hogy illatos csomagolás legyen, vagy olyan dolgokat adnak hozzá, amihez hozzá vagyunk szokva az offline világból, úgyhogy szerintem ezek a dolgok fel fognak erősödni, és ugyanúgy, hogy akár egy könyvtár vagy egy levéltárnak az adatai lehet, hogy archiválva lesznek, viszont az az érzés, amikor az ember megfog egy könyvet a kezében, az teljesen más, mint amikor kattingat kettőt és ott kijelöl dolgokat, mint amikor a régi, jól bevált módszerrel egy szép színes kihúzóssal ki tudjuk jelölni azt a részt, ami minket érdekel.
Legyen akkor ez a zárszó, Bea, köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Lázár Beáta a doktoranduszsal, a felvi.ro csapattagjával, a romániai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók alelnökével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.